Jó estét kívánok mindenkinek, a Tánya 42-es fejezetével folytatjuk, és hogy szerintem a kettes oldalon nyissuk ki. Nagyjából jól átvettük a eddigi dolgokat, és most szerintem egy kicsit ismétlünk azzal, amit el fogunk olvasni, de legalább akkor a szövegen belül is haladunk. Menjünk oda, hogy a megismerés teljes azonosulást jelent. Ugye ahhoz, hogy itt még mielőtt belekezdenék a szövegbe, ahhoz szeretném csak gyorsan átismételni, amit egy korábbi fejezetben tanultunk. Ugye azt mondtuk, hogy a kabala szerint az ismeret szerzésnek, a valaminek a megértésének van három állomása, három szintje. A három szintet úgy hívjuk, hogy chokma, bina és dá. Bölcsesség, értelem, miért a három szint?
Ez egy áin.
Azt mondja, hogy?
Az egy áin.
Az egy áin, igen. Mit jelent ez a három szint? Ugye azt jelenti, a kabala azt mondja, hogy mindig, amikor valamit megértesz, akkor ezen a három szinten keresztül, ezen a három állomáson keresztül megy az a folyamat, amiben valamit megértesz. Mi történik, mielőtt valamit megértesz? Szerinted mikor? Mi van, mielőtt valamit nem értesz? Még nem értesz. Ha valamit nem értesz, akkor még nem érted. Akkor ilyenkor mi van? Sötétség. Nem van nagyon bonyolult válasz. Kivételesen nem van nagyon bonyolult válasz. Láttam, hanem csak annyi, hogy mint az ember, aki a sötétben tapogatózik, most ahhoz, hogy valamit ne értsél, ahhoz valami információt kell, hogy legyen, mert különben nem úgy hívjuk, hogy nem érteni, hanem nem ismerni. Ugye amikor ülsz az osztályban és magyaráznak neked valamit, akkor hallod az információt, elhangzanak különböző tételek, de nem tudod őket egy egységes képpé összerakni. És ez a sötétség állapota, ami megelőz mindent. Ugye a sötétségben mit szokott történni? A sötét szobában, amikor ott bent állunk, vagy mozgunk, akkor érezzük, ki tudjuk tapogatni az emberek fejét, meg a lámpatesteket, meg az alapokat, de nincs egy egységes kép a fejünkben, hogy most mi van ebben a szobában, csak úgy nagyjából tapogatózunk, de ez még...
Na, ez a fejtség, akkor meg lesz a kép.
Nem egészen. Viszont történik egyszer csak, hogy sötét szobában vagyunk, és egyszer csak egy villámlás kintről megvillan, és egy pillanatra látod, hogy mi van a szobában, mindent látsz. Nem sokáig, egy két másodpercig. Két másodpercig látsz mindent. Utána megint elsötétül. De az az állapot, ami a villanás után van, az nem ugyanaz állapot, mint a villanás előtt. De a villanás után már nagyjából a fejedben már megvan, hogy akkor mi micsoda. Az előbb még azt hiszed, hogy nem tudom én, egy plüss maszkó, arról kiderült, hogy valakinek ötten a szőrös karja, vagy nem tudom, valami egész más. De nagyjából minden a helyére kerül, és akkor így most már el lehet helyezni a dolgokat, legalább gondolatban. Ugye amikor valamit nem értesz, akkor egyszer csak jön, megerőlteted magad, és nagyon erősen gondolkodsz, egyszer csak bum, bevillan. Ez a megoldás. És van egy tétel mondat, vagy egy tétel, ami a megoldást megadja. Ugye mindig ezek a nagy gondolkodók, mint Einstein, vagy Newton, nekik is van az, amikor leírják a történetet, hogy hogy jöttek rá. Hogy jöttek rá, ugye a híres történet a Newtonnal, amikor a fejére esett a alma, aztán, és akkor azzal rájött a megoldása, a gravitációnak a megoldása, hogy miért esik mindig minden a föld felé. És akkor ez egy olyan dolog, amikor a lényeget megtalálta, de onnantól fogom, még egy hosszú feladat van, ezt a lényeget, ezt ki kell bontani apró részleteire, és amikor apró részleteire kibontottad, és lekísérletezted, hogy ez a tétel, ez megoldja ezt a problémát is, és megoldja azt a problémát is, amikor a végére jut, akkor mondtad azt, hogy megérted. Az elején csak a potenciál van benne, a lehetőség. A koncentrációma, a, hogy mondják ezt, a sűrítménye a megoldásnak, de azt még ki kell bontani, ki kell fejteni. Tulajdonképpen mindenre, ami minden, ami intelligencia, vagy ami intelligenciát, megértést igényel, arra el lehet mondani. Mindennek van egy egysoros, egyszavas, sűrített tétele, és aztán azt kibontani, az egy következő folyamat. Az első maga, a villanás, a tétel, az a hokma, és a megértés az a második, ugye, amikor azt kibontod. Ugye a múltban már erről beszéltünk részletesen, ugye különböző hasonlatokat mondtunk, meg érdekességeket az tétel tenni. A én belül ez a szó, hogy hokma, ha fölszereljük ezt az első két betűt, akkor mi jön ki? Koa, ma. Koa, ma. Mi az a ma?
Mi. Koa,
erő. Ez a minek, a valaminek az ereje. Ez a hébelül a mit, meg az amit, az ugyanaz. Akkor ez a valaminek az ereje, a potenciálja. Ez a lényeg, ami az egésznek az erőt adja, ami az egésznek a tartalmat adja. Ez az első szint. A második szint az, hogy biná, ugyanez ezekkel a betűkkel, ki lehetne azt is hozni, hogy bo, ne. Mit jelent?
Épít.
Mert mit tettünk az építésnél? Már megvan a tartalom, megvannak a téglák, megvan a festék, minden megvan, csak mindent a helyre kell rakni. Ugyanígy, amikor valamit megérted, akkor van először maga a tartalom, és a következő fázis, amikor azt kibontod és felépíted. Most nagyon sok olyan ember, még miért tovább mennék. Ezért hívjuk az elsőt úgy nézzük, hogy bölcsesség, a másik úgy, hogy megértés, ez egy nagy különbség. Én úgy fordítottuk, hogy mindig értelem, de jobb fordítani úgy, hogy megértés. Miért? Mert a bölcsesség az még csak egy képesség, az egy lehetőség, az a potenciál. A megértés az az, amikor azt ki is bontottad, úgyhogy ez tényleg érthető legyen. Van még egy érdekesség, hogy a kabala szerint a hokma, tudjátok, hogy a kabalában az fontos tétel, hogy a teremtésben, a létezésben mindennek, minden az vagy egy hím, vagy egy női, vagy egy férfi, vagy egy női attribútum. Ugye ez a férfi-női kapcsolat az megjelenik mindenben a létezésben. Viszont mondjak egy példát, az elvetett mag a földben az a hím, a maga az anyaföld, az meg a most ez a legkézenfekvőbb, vagy legegyszerűbb. De majd mindjárt mondok egy pár másik példát, csak hogy jobban érthető, hogy mire gondolok. Akkor itt is azt mondja, a hokma az a férfi, és a biná az a női. Miért? Mert a nemi kapcsolatban is mi a helyzet, hogy a férfi adja a tartalmat, és a nő pedig azt fölépíti, és kibontja a 9 hónapon keresztül, amíg abban egy értelmezhető valami lesz. Most különben nyilván ma tudjuk ugye, hogy a nő is ad tartalmat, hiszen ugyanannyi kromoszómával járul hozzá a női betesejt, mint a férfi ivarsejt a embrióhoz. De látványában, vagy külső szemmel nézve úgy tűnik, hogy a férfi adja a tartalmat, és a nő kibontja, fölépíti 9 hónapon át. Különben ezt érdekes megfigyelni, hogy a nemi dolgokban van így, hanem mi jellemző általában a férfiakra, és mi jellemző általában a nőkre. Nem azt mondja, hogy mindig vannak ettől a sztereotípiától eltérő esetek, de általában a férfiak azok ilyen... azok az nem lenne jó, azok a kifejezés kreatívabbak, de mondjuk cselekvőbbek, köszönöm szépen, cselekvőbbek, a nők pedig sokkal megbízhatóbbak, sokkal inkább a részleteket kibontóak, és a részletekre odafigyelőek. Nézd, figyeljétek meg, hogy miért van az, hogy a cégvezetők között nagyon sok férfi van, és mondjuk titkár, irodavezetők között meg nagyon sok nő. Ez nem csak azért van, mert a nők szegények el vannak nyomva, de az egyik az egy sokkal aktívabb feladat, ahol a feladat az nem a részletek, hanem valahol a tartalomnak a meghatározása, a másik pedig az a tartalomnak a részletekbe elhelyezése és kibontása. Most nem lehet az egyikre azt mondani, hogy fontos, a másik kevésbé fontos, mert hiába van neked téglár, festéked, kilincsed, ajtót, hogyha nincs, aki ezt összeépítse és egy egységbe rakja, akkor semmit nem ért vele. És ugyanígy különben most vallási szempontból nézve egy hagyományos zsidó család felépítésében, mi az oka annak, ugyanez az oka annak, hogy a férfi szerepe az, ami nagyobb szerepet kap mondjuk az ilyen látványos vallási feladatokban, hogy imádkozni, meg tórát tanul, meg tartja a drósét, hogy mondjam. A nő pedig az a feladat, hogy ezt lebontsa a mindennapi élet szintjére, ugye ahogy Salamon király mondja, hogy a nők a tartó pillérei egy családnak és egy otthonnak. Mert ugye hiába tud szépeket mondani a férfi, ha nincs kinek, meg nincs miből, meg nincs hova, akkor az nem ér semmit. De most egy kicsit elkalandoztunk, mindesetre akkor visszatérve a megértés folyamatára, a megértés folyamatában is megfigyelhetitek, hogy minden, ami megértés, amit nem értettetek, és aztán megértettetek, abban felfedezhető ez a két állomás, akár további részletekre lehetne bontani, de ez a kettő mindenképp felfedezhető. Tulajdonképpen a második színnél már meg is állhatnánk. Mondtad meg, oké, okay, most már én értem. Megértettem, minden oké. Okay. Mi az, hogy? Mi az, amitől én tudni fogom ezt? A tudás, az itt nem azt a tudást jelenti, az nem azt jelenti, amikor én a vizsgán el tudom mondani. A tudás az ennél több. A dát az valami több, ahogy ezt már az előzőekben is tanultuk, hogy a dát az az, ami ezt érzelmi szintre hozza. Ami összeköt engem a megértett dologgal olyan módon, hogy az ne egy teoretikus valami legyen, hanem nekem legyen vele személyes viszonyom. Ugye? Azt idéztük a Tórából, hogy a dát, ha összekapcsolódást is jelent. Ugye idéztük azt a mondatot, melyik mondatban van ez így? Mondja, és Éva, nem perc Éva, hanem az első Éva, Jadá, nem is Éva. Hádám Jadá és Havá, Ádám megismerte Évát, és akkor mit kell? Jelent, hogy egybe keltek. És ugye akkor ezt a kapcsolatra utal, hogy a dászó, a megismert, a megtudott, megtudta Évát, az azt jelenti, hogy egyé váltak. És az ember, van valami, amit az ember megért, de nem válik el egyé. Én megértem, hogy hogy működik a villamos, egyébként nem értem, de mondjuk, ha megérteném, nem biztos, hogy érzelmi hatással lenne rám. Nem biztos, hogy másképp viszonyulni a villamoshoz, vagy az életemettől megváltoznak. De vannak dolgok, amiket ha megértek, akkor az életem megváltozik tőle. Valamilyen módon érzelmi hatással van rám. És ez az, amit a dát elér, ha én hogyan tudom elérni, hogy valami, amit megértettem, az érzelmének hasonl rá, szerintetek. Hogyan tudom elérni azt, hogy valami, amit megértettem, az érzelmének is hasonl rá.
Tehát, hogy elmélyítem a tudást?
Egy olyan kifejezés, hogy elmélyítem a tudást.
Hogy még jobban átnézem azt, amit megértettem.
Tehát 15-ször átnézett, hogy hogyan működik egy atomreaktor, az nem fog rá érzelni. De mit meditálok rajta?
Hát
az,
hogy
addig,
amíg hatás, hogy nem tudok megértem.
De akkor most, ha ezerszele működtem, akkor fog rám hatni?
Hát ki tudja.
Mondjuk, hogy atomreaktor működése. Megtanultam, semmi érzelmi hatása. Mint ami érdekes. Nem lehet másra viszonyom, hogy az élethez, hogy a
hatása.
Most átismétlem 15 ezerszer azt, hogy működik egy atomreaktor. Mekkor már érzelmileg is adni fog rám?
Ki tudja.
Hogy mi?
Akkor
számomra. Az a fontos, hogy én bekerüljek a képbe. Az én személyem bekerüljek. Amíg ez egy elmélet, az elmélet. Elmond valami. Amikor én bekerülök a képbe, akkor már van érzelem. Mondok egy példát. Ha megfigyelem, hogy valaki egy nagyon szép autóval jár, és nagyon drága órákat visel, és elgondolkodom az, ennél is a vulgáris példáját, És elgondolkodom, hogy hogy lehet, hogy ennek milyen, hogy, miért. És hosszú gondolkodás után rájövök, hogy valószínűleg ez egy nagyon gazdag ember. Ez még rám érzelmi hatással nem lesz ez a megértés. De mondjuk ebbe bekerül az, hogyha az ilyen, hogy ilyen gazdag, akkor én is lehetnék ilyen gazdag, akkor már érzelmileg leszem hatás, és így leszek már például. Abban a percben, hogy én bekerültem a képbe, akkor már egész másról van szó, vagy mondjak egy példát. Én megértem, hogy mi történt a... Miért van az például, hogy csak mondjak egy nagyon személyes példát, hogy a holokauszt története általában sokkal személyesebben ragad meg egy zsidót, mint egy nem zsidót. Azért, mert ez személyesen érintve van. Ő arra gondol, amikor ilyen elbeszéléseket vagy történeket lát, hogy az én nagymamám, vagy az én dédnagymamám, vagy az én apukám is ugyanezen a sorson volt, vagy lehetett volna. Azt mondja, hogy hirtelen már az én történetem. Amikor az örmény holokausztról hall, ugyanint, az kevésbé hatja meg, az is megható, de általában kevésbé, mert kevésbé kötődik hozzám személyesen. És ugyanígy minden olyan dolog, ami személyesen kötődik hozzám, abból lesz akkor érzelem, a megértett dolgokból lesz érzelem. Csak a meditációban két dologra kell figyelni. Az egyik az, hogy a megértés az tökéletes legyen, az minél mélyebb, minél mélyrehatóbb és minél részletekbe menőbben legyen. De a másik dolog, amire figyelnem kell, hogy ne csak megértés maradjon, hanem azon elgondolkodni, hogy ennek rám személyesen milyen hatása van. Ez rám nézve személyesen hogyan befolyásolja az életemet. És ez a harmadik szint a tudás, ami itt a három szintnek elhagyják, és ugye mondtuk csak azoknak, akik ezt nem voltak, ugye ennek a háromnak a rövidítése, a Hoffman Vinadátnak a rövidítése, annak bármi. Oké. Valaki ezt kérdezi, hogy mi ez a Chabad, akkor tudjátok most már, mi ez a Chabad. Tessék, még valakinek nincs? Kinek nincs másolata? Tessék. Még? Oda, ott a hölgyeknek. Még egy a hölgyeknek. Most már mindenkinek van? Minden, akkor kérem szépen. Vissza, köszönöm szépen. Akkor ugye azt mondtuk, hogy a második oldalon nézzük, és rögtön lássuk neki. A megismerés lényege azonban nem a megismerés maga, hogy tudnélik az ember a tekintélyektől és könyvekből megismeri az örökkévaló nagyságát, hanem hogy a tulajdon eszét merítse meg mélyen az örökkévaló nagyságában, és gondolatait irányozzá rá erősen, szíve agya erejével, itt ki van hangsúlyozva a szíve, nem csak azzal, hogy az agya, hogy megértse intellektuálisan, hanem a... nincs meg? A szíve és agya erejével, azt mondja, a szíve erejével is, ami azt jelenti, hogy az érzelmeit is be kell vonni, míg a gondolat, hogy az örökkévalóhoz nem kötődnek, olyan erős, hatalmas kötelékkel, mint ha csak fizikai tárgy volna, amit személyével lát, és ameri gondolatait összpontosítja. Ugye általában az szokott lenni még egy probléma, hogy amikor valamit megérte, az nincs rá olyan erős hatással, mint ha látod. Ha valamit a saját szemeiddel, fizikai szemeiddel lát, akkor az mindig nagy hatással van rá. Valaki azt mondja neked, hogy itt a dohányzás az káros az egészségre, és te megérted fontosan, hogy a nikotin az milyen hatással van a testedre, és mondjuk megérted, hogy kátrányt a függőzve, stb. De egész más, mint amikor egy röntgen felvételen látod, vagy egy CT-n, hogy a tüdődben milyen lerakódások vannak. Amikor látsz valamit, az valóság. Most Isten nem lehet látni, és azért az a lehetőség nincs meg, ugye ez a probléma a bálványimádással, amivel szerették volna látni, ezért csináltak egy bálványt, úgy, hogy azt higgyék, hogy látják. Egy valami, amit látsz, egy szobor, egy kép, az mindig azt az érzést adja neked, hogy ez valóság. És a probléma az, hogy Istennél ez nem lehet, mert akkor Isten, ez egy hamis kép. Akkor Istennél milyen lehetőségünk van, fizikailag nem tudjuk látni, de a gondolatainkat olyan mélyen rá összpontosítjuk, hogy már majdnem olyan, mintha látnánk, akkor az megadja majdnem azt a hatást. Mondok egy példát. Ha van valaki, akit nem ismer személyesen, de mondjuk a könyveit olvasod, és nagyon sok könyvét elolvastad, akkor nem lehet azt mondani, hogy te olyan ismered, mintha személyesen találkoztál volna vele, de mégis el tudod mélyíteni az ismerettséget, mert tulajdonképpen az ő gondolatait, az ő tudását azt egyé teszed magadéval. És ugye ezt jelenti a dát, amikor egyesül a gondolaton, egyesül a gondolatodat adott dologgal, ahogy mondjam ezt, tudod dolog, hogy a dát, tudás, egyesülés jelent, itt e mondatban, és Adam, és Ádám, Jada, megismerte Évát, ahogy az előbb is idéztük. Azt mondjuk, hogy ez maga a meditáció. Most pedig következzék az, hogy mi akadályozhatja a meditációt, amiről már a vizsgában is volt szó egy szóval. Az a képesség és lehetőség, amelyen a magunk tudását az örökkévalóhoz tudjuk kapcsolni, az Izrael házához tartozó minden egyes lélekben megvan. És pedig azáltal a muníció által, amelyből tanítunk, Mózes lelke által részesül, béke legyen vele. Vagyis minden zsidóban megvan a képesség arra, hogy ezt a meditációt, ezt végigvigye magában. Meg majd hol tartunk? Második fejezet, vagy második oldal vissza. Szóval mindenkinek megvan a lehetőség erre a meditációra. Miért? Ahogy többen írták a vizsgán, és azért, mert Mózes által öröklődött ez a képesség. Akkor mi a probléma? Csak hogy akkor miért nem meditál minden zsidó, miért nem ül minden zsidó egész nap és meditál? Csak hogy miután a lélek a testből öltözött, kétszeresen dupla nagy erősítésére van szüksége ahhoz, hogy ezt a muníciót, ezt a képességet felfedje magában. Mi ez a kettő? Először is a testét kell megerőltetnie. Megszörni a testet és legyűrni, hogy ne homályosítsa el a lélek világosságát. Ahogy a Zóhár nevében használtuk ezt már azt a metaforát, miszerint azt a faszönköt, amelyet nem fog meg a tűz, szét kell forgácsolni, hasonló módon azt a testet, amelyet nem jár át a lélek világossága, meg kell törni. Hogyan lehet megszörni, ahogy ugye mondtuk, nem bőjtel vagy aszkéta életmóddal, hanem a szív mélyéből jövő bűnbánó gondolatokkal, elmélkedésekkel lehet megvalósítani, amint azt ott kifejtettük. Ugye ez, mi fordított sorrendben mondtuk a nehézségeket szóban korábban. Az egyik probléma az, hogy a test az nagyon materiális. Nagyon el van foglalva a hétköznapokkal, az ebéddel, a vacsorával, a reggelivel, a nemi vágyakkal, a hiúsággal, a nagyképűséggel. Mivel fogunk elfoglalni? Most gondoljátok végig, hogy gondoljunk bele, hogy egy átlagos napnak a gondolatai azok mik. Mondjuk, ha gondolkodunk jó esetben egy 8-10 órát egy nap, mondjuk fenn vagyunk 12-t, ebből gondolkodunk 8-10-et, mert a másik kettőben már teljesen vagy még nagyon fáradtak vagyunk, vagy már nagyon fáradtak vagyunk. Most ebben az aktív 10-12 órában mind gondolkodik az ember? Én csak magamból tudok kiindulni, idő 90%-ában saját magamról, és éppen az aktuális szükségleteimről. Ezek lehetnek közvetlen testi szükségletek is, ezeket most nem részleteznék, de lehetnek távlatabb célok is, hogy mi fogja az én karrieremet előrevinni, mi fogja az én nevemet híresebbé tenni, mi fogja az én vagyonomat gyarapítani, és hasonló dolgok, és aztán lehetnek az ilyen közvetlenből, mit fogok ebédelni, mit fogok vacsorázni, és így tovább. Szóval a gondolatai nagy részét a testünk és az egónk foglalja el. Most ez egy olyan hájogot eredményez a lelkünkre, ami nem megy úgy, hogy akkor na jó, akkor kezdjünk gondolkodni Istenről. Mert nem ez vagyunk szokva. Meg eldurvultunk. Tehát ezt a testet, ez nem fog, a tűz nem fog megfogni benne, mint amikor a biztos mindenki csinált már tábortüzet. Amikor a tábortüzet csinál, és van egy ilyen nagy patönk, ami nem eléggé levegős, hanem egy ilyen durva, ilyen grob, ilyen, ahol sok víz van, és sok nedvesség, és meggyújtod, és nem gyullad meg. Mit lehet csinálni? Szét kell forgácsolni. Ugyanígy azt mondja a Zohár, ahogy egy patönk, amit nem fog meg a tűz, szét kell forgácsolni. Ugyanígy, hogyha egy ember nem azt látja, hogy próbálkozik, és nem képes, nem rezonál, nem fogékony, spirituális dolgokra, akkor mit lehet csinálni? Forgácsolja szépen a testét. Mivel forgácsolja szépen a testét? Bűnbánó gondolatokkal. Ez az első akadály, és az első akadálynak a megoldása. Második akadály. Másodszor a lélek megdolgozása következik, hogy az Isten szolgálat ne jelentsen terhet neki, hogy a gondolatait megedze, és azok el tudjanak merülni és időzni az örökkévaló nagyságán hosszú, megszakítatlan időn át. Ugye erről beszéltünk, az ember ahhoz nincs hozzászok, hogy hosszan gondolkozzon. Ráadásul ilyen spirituális témán. Tehát még akkor is, ha nem lenne az, hogy eldurvult a test, és nagyon materiálissá lett, még akkor is önmagában az a feladat, hogy te gondolkozzál órákon keresztül valamin, az nem egy megszokott dolog, akkor ezt is edzeni kell, ezt is gyakorolni kell. Persze ennek a mértéke már, mint hogy milyen hosszú ez a meditáció, ez mindenkinek, nem minden lélek számára egyforma, hanem mindenki a maga szintjén csinálja. Van olyan a természeténél finom lélek, amely amint elmerült az örökkévaló nagyságának meditációjában, azon nyomban Isten félelem támad benne, ahogy a Sulchan Aruch törvénykönyv írja, ha az ember meggondolja, hogy a nagy király, a királyok királya, az egyedül szent Isten áldassé, akinek dicsőségével telve a világ, fölötte áll, látja cselekedeteit, és így tovább, akkor azon nyomban úrrá rajz rajta az Isten félelem. Hát nem mindenki, aki ebbe belegondol, azon nyomban úrrá rajz rajta az Isten félelem, de vannak olyan emberek, akiknek igen. És nekik nem kell nagyon sok gondolkodás. Azon nyomban, hogy belegondol, már ez meg is történt. Van azonban olyan lélek is, amely természeténél fogva alacsonyabb rendjű, az átél világ 10 szférájának alacsonyabb szintjeiről ered, és nem képes felfedezni az örökkévalót elmélkedés útján, csak is nehézségek és erőlködés útján, különösen, ha már egyszer beszennyezte az ifjúság vétke, mert a vétek akadályt képez. Ugye az ifjúság vétke az azt jelenti, azok a vétkek, amiket korábban elkövetett. Mindazonáltal, ha erőlködik és gondolkodását megfeszik nagy erővel, nagy elszánással, intenzív összpontosítással, elmerülve az örökkévaló nagyságának szemlélésében hosszú ideig, bizonnyal eljut valamilyen mértékben arra az alacsony rendű félelemre, amelyről fentebb szóltunk, ahogy áldott emlékű bölcseink mondták, ha az ember azt mondta, fáradoztam érte, és rátaláltam, higgy neki. Ugye erről beszéltünk? Higgy neki. Igen, erről beszéltünk hosszosan, hogy a Talmud azt mondja, ha valaki azt mondja neked, nem, szerintem, ugye? Szerintem J-vel kell. Higgy. Két J-vel?
Nem.
Higgy. Higgy. Akkor jól írtuk. Oké, ezt megbeszéltük. Szóval, Talmud azt mondja, ha valaki azt mondja neked, hogy én elértem sikereket úgy, hogy nem erőltettem meg magamat. Találtam úgy, hogy nem kerestem. Olyan nincs, azt ne hidd el neki. Ha valaki azt mondja neked, kerestem, de nem találtam. Megerőltettem magamat, és nem értem el eredményt. Annak se higgyél. Olyan nincs. Ha valaki megerőlteti magát, akkor fog találni. Ha valaki azt mondja neked, hogy megerőltettem magam, és találtam, annak hihetsz. Az úgy van. Az ugyanígy itt is. Ha valaki megerőlteti magát, és próbál ezen gondolkodni, és próbál meditálni, és próbálja úgymond idézőjelben a testét megtörni, akkor biztos, hogy eredményt fog elérni. Az is megvan írva. Ha keresned őt, mint az ezüstöt, és kutasz utána, mint valami rejtett kincs után, akkor érted meg az örökkévaló félelmét. Ez azt jelenti, hogy úgy kell keresnie, mint az olyan ember, aki valami elrejtett kincset kutat a föld mélyében, ami után fáradhatatlan erővel ás, úgy kell lankadhatatlan energiával törekedni arra, hogy előhozza magában az Isten félelmet, amely eltemetve és rejtve ott van minden zsidó ember szívében, értelmében. Olyan minőség ugyanis ez, és olyan szint, amely átlépi az időkorlátait, és ez az a természetes rejtett félelem, amelyről fentebb szóltunk. Ugye valaki azt mondja neked, hogy 5% esélye van, hogy ezen a telken egy sok 100 millió forint értékű kincs van elrejtve. Itt papírgálod a földet, ásogat, rátalált. Valaki azt neked, hogy itt 50% esélye van, akkor jobban meg fogod erőltetni magad. De valaki azt neked, hogy egész biztos, hogy itt van ezen a telken ez a kincs, akkor szét fogod ásni azt a telket, és addig nem nyugszol, amíg nem találod meg. Most ugye Isten az nem egy olyan dolog, ami magától jön. Hogy olyan, mint beveszel egy algopirint, és már minden rendben van. Isten egy dolog, amivel meg kell erőltetni magunkat. Mennyi mindennél megerőltetjük magunkat. Isten, az miért gondoljuk, hogy Isten, az Istennel való kapcsolat, az egy ilyen, de egy reggel fölkeltem, és ott van, meg már jóban is vagyunk. Ez nem így működik, mert ez egy olyan dolog, ami, ahogy mondtuk, a szívünk hályoga mögött el van rejtve, mint egy kincs. De az biztos, hogy az ember úgy áll hozzá, hogy ezt úgy kutassa, mint egy kincset, ami el van rejtve, akkor biztos, hogy az eredménnyel fog járni. Anything else? Kérdés? Óhaj, sohaj. Köszönjük szépen, innen folytatjuk jövő héten.